ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az ismeretlen zsoltárok előadás sorozat újabb előadását hallják. Horváth Endre vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Zsoltárokról hosszan beszéltünk már, újra meg újra különböző fajtáival ismerkedtünk, hogy jobban megismerjük, vagyis egészen egyszerűen ténylegesen láthatjuk, hogy mennyire sok félessége van a zsoltároknak, mennyire sok módon próbálják a hitünket gazdagítani. Valóban megtapasztalhatjuk, hogy ebben a sokféleségben ténylegesen sokszor ismeretlenek számunkra van mit tanulnunk ezen a téren is. Mai alkalommal egy olyan zsoltárokról szeretnénk beszélni, ami Isten király voltát magasztalja. Nem a király zsoltárokról, mert általában a király zsoltároknak a messiás zsoltárokat nevezzük, amiben Krisztus messiási küldetését jövendőlik a zsoltárok, hanem azokat a zsoltárokat, amelyeket Istent, Atya Istent királyként ünneplik. Ezek a zsoltárok általánosan elfogadott nézet szerint viszonylag késői keletkezésűek. Egyik ilyen zsoltárnál se írja, hogy Dávid lenne a szerzőjük. Jóval-jóval később keletkeztek, egészen pontosan a babiloni fogság után, nem túl sokkal Jézus születése előtt. Ez azért fontos, mert ahhoz, hogy megértsük ezeket a zsoltárokat, meg kell értenünk azt a nehéz, problémás viszonyt, amivel Izrael hite a királyság intézményéhez viszonyult. A királyság az ősi Izraelben egy igen fontos intézmény volt, de mégis sok szempontból nem felelt meg a hitvallásnak. Ez mit jelent? Ezt akkor tudjuk megérteni, hogyha megértjük azt, hogy mi volt az ókori keleten a királyság intézményének a szerepe. Hát Egyiptomban is, Babilonban is, az asszíroknál. A király egyfajta isteni méltósággal volt felruházva. Nagyon sokszor az istenek leszármazottainak tekintették őket. És épp ezért az Isten a király rendelkezései megkérdőjelezhetetlenek voltak. Valahol a király hordozta az Istenek méltóságát, és az a rend, amit ő tartott fenn, az mindig szorosan összekapcsolódott az Isten által meghatározott rendhez. Izraelben is így volt ez. A király mindig Isten helytartója volt, az ő megbízottja. Mégis az a fajta isteni tisztelet, amit az ókori kelet más országaiban nyújtottak a királynak, az Izraelben soha nem vert gyökeret. Még a legkülönbb királyok is, és a legkülönbb egyértelműen Dávid király, még őt is újra meg újra kritikával tudták illetni. Nem helyezkedett a törvény fölött, hanem mindig, bár közvetített Isten és a nép között, a király mégis valahol mindig olyan helyet foglalt el, ami sokkal-sokkal alacsonyabb volt, mint a más népek körében. Ugyanakkor azt is kell mondani, hogy király az ősi Izraelben nagyon sokszor nem felelt meg annak a vallási elvárásnak, amit meg kellett volna cselekednie. Nagyon jellegzetes már ennek a királyság intézményének a születése is az ősi Izraelben. A királyság intézményének a születése Sámuel prófétára is Saulra megy vissza. Kezdetben Isten az ő küldöttei kiválasztottai által, többek között a proféták, de Mózes is, a bírák rajtuk keresztül vezeti az ő népét. De ez a profétai tisztség, a bírák tisztsége, az éppen, hogy nem volt intézmény. Nem volt olyan egészen biztos és szilárd kialakult intézmény, hanem mikor az Úristen támasztott egy szabadítót, az gyűjtötte össze a népet. Az fogta össze és vezette őket sikerre. De ez a bírák intézménye, a profétai intézmény, ez nem bizonyult elég hatékonynak. A népet, Izrael népét körülvevő más népek egyre inkább támadták őket, és sokszor rabszolgaságba, szolgaságba vetették. Mindenek előtt a filiszteusokkal voltak nagyon nagy problémáik. És ekkor a nép vezetői Sámuel prófétához járulnak, és azt mondják, adj nekünk királyt, hogy ő vezesse a harcainkat. Ugyanúgy, mint az összes többi népnél. Ez a megfogalmazás, ez hívő zsidó embernek a fülébe nagyon-nagyon sértő, hiszen éppen, hogy Izrael nem olyan, mint az összes többi nép. Éppen, hogy őt az Úristen vezeti. Sámuel maga is nagyon nem tetszését fejezik ezzel a kéréssel szembe. Elmegy imádkozni az Istenhez, és az Isten meglepő módon azt válaszolja neki, adj nekik királyt. Mert nem téged vetettek el, mondja Sámuelnek, hanem engem. Vagyis királynak a követelése a legis legelső pillanatban úgy tűnik fel, mint az Isten megvetése, az Isten iránti engedetlenség. Ez a nehéz helyzet be is bizonyul már Saulnál, az első királynál. Sámuel, amikor királyt kér a nép, akkor elmondja nekik, hogy miféle veszedelmekkel fog járni a királyság intézménye. A király zsarnok lesz felettük, és szolgákká teszi őket. A nép azt mondja, mégis adj nekünk királyt. És Sámuel ad királyt Sault, aki először nagyon is jó és igazságos királynak tűnik, de aztán fokról fokra a hatalom megszállottjává válik, és mindenki, aki megmeri kérdőjelezni a tetteit, az gyanússá válik számára. Még a rokonai, még a saját egyetlen fia is, mindenki az ellenségévé válik, aki nem úgy ugrál, hogy ő szeretné. A hatalomnak ez a megszállottsága egészen egyszerűen rossz királlyá teszi, és ugyanakkor nem közvetíti a nép felé az Isten akaratát. A második király, Dávid azonban egészen más módon viszonyul az ő királyságához, és az, hogy a királyság intézménye olyan sokáig fennmaradt Izraelben, az gyakorlatilag csak is Dávidnak köszönhető. Dávid ugyanis nem egyszerűen csak ügyes politikus, hanem a hívők példaképe, aki mindenben keresi az Úristen akaratát. És Isten különleges kegyeltje, aki ezt a különleges kegyet, ezt a különleges ajándékot az Istentől kap, azt nem csak a saját dicsőségére használja fel, hanem arra, hogy a népének is üdvösséget meg szabadulást szerezzen. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy az összes környező népet, akik szorongatják a választott népet, azt legyőzi. De azt is jelenti, hogy igazságos és jó király lesz a népén belül, és békét, nyugalmat, bőséget hoz a népének. Ugyanakkor azonban Dávid, bár a legkülönbözőbb volt a királyok között, mégsem volt hibátlan. Ez mutatkozik meg akkor, amikor meggyilkoltatja Bathsabe férjét, azért, hogy megszerezze annak feleségét. Ez a bűn, amit igazából az ókori kelet egy másik királya gond nélkül megbírt volna tenni. Izraelben olyasmi, ami az Isten iránti hűtlenséget jelenti. És Nátán próféta keményen meg is fedi Dávidot. Ugyanakkor ez nyomán látszódik meg az is, hogy Dávid, akinek jó néhány fia volt, nem volt igazán jó apa. A fiai, a gyermekei egymás ellen torzsalkodnak, és nagyon sok gyászt, nagyon sok ellenségeskedést okoznak a népen belül. Bár Dávid a legkülönbözőbb király, mégis meglátszik még az ő életében is, hogy nagyon sok árnyoldala van, és nem olyan, aki hibátlan és kritika nélküli lehetne. Dávid után azonban az összes többi király közül az elkövetkező 500 évben alig egy néhány király üti meg azt a mércét, ami elfogadható a Biblia számára. Már Salamon se, akármekkora nagynak mondják Salamont, mégis élete végén hűtlenséget követ el, megengedi a bálványok imádását is Izraelben. Nem ő teszi, de valahol feleségeinek megengedi, eltűri. Hát Salamon sem üti meg azt a mércét, ami a hívő királynak megfelel. Dávid még megüti, mert bűnbánatot tart, de Salamon már nem. És az összes többi király, tehát a Dávid utáni 500 év alatt mindössze két király az, akit pozitívan, dicsérettel említ a Szentírás. Az egyik Hiszkia, vagy Ezekiás király, másik Jozia, király mind a ketten igazából reformerek, vallási reformerek, akik törekednek megújítani a vallási életet. Nagyon sok pozitív dolgot leír mind a kettőről a Szentírás. Ugyanakkor azonban nagyon érdekes olvasni Izajás, illetve Jeremiás proféták könyvét. Izajás Hiszkia király alatt is él, Jeremiás pedig Józsia király alatt is, és azt látjuk, hogy ez a két legpozitívabb királynak életében bár jóra törekedtek, de a népben az a fajta megújulás, amit ők meg akartak valósítani, az nagyon-nagyon messze volt az igazi sikertől. Tehát Jeremiás meg Izajás megmutatja, hogy ennek a két nagy királynak miféle sikertelenség, vagy félig sikerült dolgai voltak jó szándékuk ellenére. De ez a négy király, Dávid, részbe Salamon, Hiszkia és Józsia, az 500 év alatt mindössze ők a pozitívak. Mindenki más nem kap átmenő osztályzatot a Szentírás részéről. És valahol ez mutatja meg azt, hogy a királyság intézménye nem megfelelő a választott nép számára. Ez magyarázza azt, hogy amikor visszajönnek a babiloni fogságból, bár léteznek Dávidnak a leszármazottai, egészen Jézusig, léteznek a leszármazottak, a királyság intézménye mégsem újul meg. Először az első két kormányzója az újra alakult Júdea tartománynak, az Dávid leszármazottja. De mégsem újul meg a királyság, sőt még a kormányzóknak a leszármazottai sem lesznek vezetők. Izrael, a zsidóság úgy látja, hogy a királyság intézménye nem megfelelő számára. Pontosabban egy kétfajta választ adnak a királyság intézményének a csődjére. Az egyik az az, hogy a királyság tényleges intézménye helyett várják a messiás eljövetelét, az igazi királyt, Dávid fiát, aki olyan, mint Dávid, de igazából még attól is különb, egyfajta szuper Dávidot. Ez a messiás, a mi hitünk szerint, hitvallásunk szerint Jézus Krisztus. Illetve a másik elgondolás szerint, és ez az, amiről most ma beszélni fogunk, Isten maga kell, hogy a választott nép királya legyen. Isten maga lehet egyedül méltón a választott nép ura. Tehát a király zsoltárok mögött, az Isten király volt, tehát magasztaló zsoltárok mögött, igazából ott van ez az évszázados negatív tapasztalat, hogy szükség volna egy királyra. De az egyetlen, aki valóban méltó királya és uralkodója lehet a választott népnek, az maga Isten. A legelső időkben, amikor Isten király voltáról beszéltek, akkor mindig azt akarták kifejezni vele, hogy más istenségekkel szemben Izrael istene olyannyira hatalmas, hogy ő az egyetlen, aki a istenségek között is a királyi méltóságot kellene, hogy viseljen. Csak ebben a kései időben nevezik őt Izrael királyának is. Hozzá kell azonban tenni, hogy ebben ezekben a Isten király volt, tehát magasztaló zsoltárokban már jelen van az a tapasztalat is, hogy az összes többi népet, a világ összes többi népét is egyedül Isten képes úgy irányítani, hogy valóban béke és igazságosság uralkodjon. Tehát jelen van már nem csak az, hogy a választott népet kell, hogy irányítsa, uralja az Isten, hanem az egész világot. Ezt a vonást értelmezték olyan negatív módon a Jézus előtti időben a zsidóság, hogy a világ összes népe fölött a zsidók fognak uralkodni. A Szentírás beszél erről, de nem a zsidók uralmáról, hanem arról, hogy amikor megvalósul a választott népen belül Isten uralma, akkor rajtuk keresztül megvalósul az Isten uralma, a jog és az igazság uralma az egész világon, minden nép felett. Érthetően, és ezt látni fogjuk a most következő zsoltárokban, hogy ez igazából nem az aktuális valóságot fejezte ki, ami akkor volt valóság, amikor megfogalmazták ezeket a zsoltárokat. Mert abban a pillanatban nagyon is jól tudta a zsoltáros, hogy még a választott népen belül se valósult meg teljesen Isten uralma. A népek között pedig éppen hogy nem. Mindenható Isten, Izrael Isten uralkodott, aki békét meg igazságosságot szerzett volna. a reményüket, a hitbeli reményt fejezik ki ezek a zsoltárok, hogy Isten mit ígér meg az ő népének, és a népén keresztül mit ígér meg a világ összes népének. Több ilyen zsoltár is van, de néhány zsoltárt olvasunk át, és ezekben megfigyeljük, hogy hogyan fogalmazza meg Istennek ezt a király voltát a zsoltáros. A legelső ilyen zsoltár, amit olvasunk, az a 47-es zsoltár. Így hangzik. Tapsoljatok mindannyian nemzetek, örvendezzetek Istennek újjongó szóval, mert az Úr fölséges, rettenetes, hatalmas királya az egész földnek. Alánk vetette a népeket, lábunk alá a nemzeteket. Kiszemelt nekünk örökséget, Jákob ékességét, melyben kedvét leli. Újongás közepette, felvonul az Isten, harson a zengés között az Úr. Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek. Zengjetek királyunknak, zengedezzetek, mert Isten az egész föld királya. Zengjetek bölcsességgel. Isten uralkodik a nemzeteken, és ül szent trónusán az Isten. Egybegyűlnek a népek fejedelmei Ábrahám istenének népével, mert isteni a föld pajzsa. Igen, ő fenséges. A zsoltár abból indul ki, hogy minden nemzetet fölszólít, hogy ünnepelje az Urat. Örvendezzen Istennek újjongó szóval. Azért, mert az Úr felséges, rettenetes és az egész föld királya. Érthető, hogy elsősorban Izraelnek, elsősorban a választott népnek a királya. De Isten minden népnek is királya, vagyis mindenki az ő hatalma alá van vetve. Istennek ez a hatalma mutatkozik meg abban is, hogy alánk vetette a népeket, lábunk alá a nemzeteket. Vagyis Isten hatalma mutatkozik meg a választott nép sikerében is. Abban is, hogy kiszemelte nekünk az örökséget, azt a földet, amelyen laknak, amelyben kedvét leli. És úgy folytatja zsoltáros, újjongás közepette felvonul az Isten, harson a zengés között az Úr. Ez a újjongás között fölemelkedik, harson a zengés között, ezt alkalmazzuk mi is Jézus mennybe menetelének az ünnepén, ami magyarázza az ünnepnek a lényegét. De ebben a zsoltárban is, és igazából Jézus mennybe menetelében is, az a lényeg, hogy ez nem egyszerűen csak a fölemelkedését, a magasba való fölmenését, hanem a trónra lépését, az uralomra jutását fejezi ki az Úristennek, illetve a mennybe menetelnél Jézus Krisztusnak. Amikor Jézus a mennybe megy, akkor nem egyszerűen csak eltávozik a földről, hanem átveszi a neki kijáró uralmat. Trónra lép. Persze ez csak hasonlat, hiszen mennyben nincs trón, de átveszi a király uralmat. És itt is azt jelenti. Isten trónra lép, elkezd uralkodni, gyakorolja király voltát. Újjongás közepette történik, mert mindenki örül annak, hogy Isten valóban királyként uralkodik. Mindenki zsoltárt zeng Istennek, a választott nép királyának, mert ő az egész föld királya. Uralkodik a nemzeteken, és szent trónján ül az Isten. És hozzáteszi a zsoltáros, hogy egybegyűlnek a népek fejedelmei Ábrahám istenének népével. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten, aki uralkodik nem csak az ő népe felett, hanem a világ összes népe felett. Amikor megvalósul az ő uralma, akkor a pogányoknak, a népeknek a legjava is részesedik abból a kegyelemből, hogy hozzá tartozhat Isten népéhez. És rajtuk keresztül valamilyen módon az ő népeik is. Azt fejezi ki ez a zsoltár, azt a reménységet, hogy akkor, amikor megvalósul Isten uralma és királysága a választott nép felett, akkor ez a királyság kiterjed a pogány népekre is, de nem egyszerűen csak úgy, hogy leuralják, hanem a pogány népek valamilyen módon szintén kapcsolódnak a választott néphez, akik elismerik az Isten uralmát. Egyértelmű, hogy az egyház többek között erre az ígéretre vonatkozóan is terjesztette ki, indította el a pogány missziót. Fölismerve azt, hogy ha Jézus valóban elhozta az Isten országának a valóságát közénk, akkor ezt a kincset, az Isten uralmát meg kell osztani másokkal is, mert azon keresztül tapasztaljuk meg az Istenhez tartozásnak a gazdagságát. Mint nem csak mi, a már kiválasztottak, hanem mindenki, a pogányok is meg kell, hogy kapjanak. Igazából nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a zsoltárok, Isten király voltát magasztaló zsoltárok, ezek csak a jövőben néznek. Proféciák, jövendőlések. Olyan jövendőlések, amelyeknek a megvalósulása elkezdett Jézus uralmával, aki nem erőszakkal uralkodik, hanem keresztről, megfeszítve, megtörve, de minden hívő ember fölött átveszi az uralmat, trónra lép az ember szívébe, és minél inkább trónra lép, annál szabadabbá teszi az embert. Annál inkább kibontakoztatja az embert, annál inkább megújítja. Ennek az ő uralomnak jutásának a végpontja lesz az, amikor az egész világon, a világ végén megvalósul az uralma. Hívő ember épp ezért nem retteg a világ végétől. Tehát nem a világ végét látja, hanem Krisztus uralmát, ami éppen hogy egy újnak, a kibontakozott emberiségnek, ami sokkal teljesebbnek a kezdete. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez a néhány zsoltár is, amiről itt most elmélkedtünk, arra biztat bennünket, hogy merjük életünket kiszolgáltatni Krisztusnak. Ez embernek mindig félelmetes. A hitvallásunk nem csak a Szentírás, hanem az egyház 2000 éves múltja azt mutatja, hogy aki meri megtenni ezt a lépést, annak az életébe valami egészen új kezdődik. Ha újra meg újra egyre teljesebben engedjük trónra lépni a szívünkbe Krisztust, akkor mindig van egy új, szabadító cselekvés történik bennünk. Isten király akar lenni az életünkbe. Krisztus király akar lenni az életünkbe. Kérjük az ő kegyelmét, hogy adjon nekünk bátorságot egyre inkább megengedni ezt neki, és ezen keresztül megtapasztalni, hogy az ő uralma valóban szabadulást ad az életünkbe. Így engedje a Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Istenem, öleját, add meg szent erődet, lelkedet lehet rám, hogy megszentelődjem. Nincsen másik Isten, tőled hova menjek, add, hogy megláthassam a földön a mennyet. Add, hogy égig nőjek, Uram, mint a cédrus. Add, hogy szőlőimnál legyek benned, Jézus. Uram, te tudsz mindent, tudod, hogy szeretlek, zöld elő réteken, Uram. Thank you. Bekelem ajtómat Jézus szent véreddel. Rajtam van kegyelmed, tudja minden ember. Küldj engemet, Uram, küldj el a világba, hadd vigyelek téged, világ.
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.